Köszönjük, Urunk! Milyen fontos, nem? Tényleg, hogy tudjuk, hogy miért hiszünk, meg mi a hitünk alapja. Az Úr Jézus Krisztus áldozata, és hogy Dávid erre felhívta a figyelmet, szerintem ez tényleg fontos. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne szokás miatt legyünk itt, vagy ne szokás miatt gyakoroljuk, amit teszünk, hanem megértsük, hogy tényleg minden az ő munkáján alapul, minden az Úr Jézus Krisztus bevégzett munkáján alapul, az ő áldozatán alapul, és ezért lehetünk itt, és értékeljük őt nagyra. És hát a zsoltárokat tanulmányozzuk, tudjátok, most így az utóbbi időkben, ezek a vasárnapi alkalmak a zsoltárok olvasásával telnek, gondolkozással ezekről, és én is egy zsoltárral készültem, most úgymond készültem, tehát egy zsoltárt készítettem elő arra, hogy ezt elolvassuk. Ja, tényleg Isten tudja, hogy mit szeretne ezzel kezdeni így a szívünkbe. Imádkozzunk azért, hogy ő vezessen bennünket ebben. Jó, úgyhogy köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, a te áldozatodat, amiről most megemlékezhettünk. Köszönjük neked, hogy tudhatjuk tényleg, hogy enélkül nem is közelíthetnénk hozzád, hogy enélkül elveszetteként élnénk ebben a világban, és a pokol várna ránk, Uram. De köszönjük neked, hogy te eljöttél, hogy te kiontottad a véredet, értünk, hogy te kifizetted a bűneink adósságát azért, hogy megint hazamehessünk, hogy a mennyei atyával kapcsolatban lehessünk. Köszönjük neked ennek a valóságát az életünkbe. Nagyra akarjuk értékelni a te munkádat, és a te kegyelmedet, Uram, amivel naponta szolgálsz felénk, és szeretsz minket, Uram. Ahogy azt terítettél nekünk, ahogyan megvendégelsz, ahogy az úrvacsorában. És csak hálásak vagyunk neked ezért. És kérünk, hogy most áld meg a te beszédedet a Zsoltárok könyvéből, áld meg ezt az igerészt, szolgálja szívünk felé ezen keresztül. Amen. Amen. Jól vagytok? Hogy vagytok? Én olyan álmos hangulatot érzek. Nem tudom, hogy ti hogy érzitek, de figyeljetek, kavarjuk föl magunkat egy kicsit, mert Isten itt van, szeret bennünket, és szolgálni akar felénk. És lehet, hogy az én hangom is álmosító, tehát ezért bocsánatot kérek, meg ilyen mormogva beszélek, tudom, hogy lehet, hogy ebből ki kéne lépnem valahogyan, de nem tudom, hogy hogyan. Úgyhogy, hogyha ad Isten nektek segítséget ebben, akkor hálás vagyok neki ezért. De szerintem Isten tudhat szólni hozzánk ma. Egyetértetek? Meg nincs itt a pásztor Csaba. Milyen jó lett volna, hogyha itt van például. De Isten itt van, így van. Meg a Biblia itt van a kezünkbe. És van egy üzenetem. Sokat foglalkoztat az a téma, amiről szól egyébként. Csak nem tudom, hogy fogjak neki. Oké, második Zsoltár. Második Zsoltár. Igen, tehát a Zsoltárok könyve az ugye Dávidnak köszönhető egyrészt. Ő volt az, aki Izraelben összegyűjtött énekeket, vagy imádságokat először, és aztán utána ezek bővültek, tehát az később még hozzáadódtak ehhez, amiket ő írt, a Zsoltárok, ugye, azokhoz. De a második Zsoltár Dávid első Zsoltára. Az első Zsoltár valószínűleg Salamon volt az, aki amikor összegyűjtötte a Zsoltárokat, beletette az első Zsoltár, de a második Zsoltár Dávid első Zsoltára, és a királyról szól. A királyról szól, akit Isten kent föl, akit Isten állított oda a helyére, az uralkodásra. És Dávid ugye maga is király volt, és királyként gondolkozott, vagy lehet, hogy ebben a Zsoltárban mi le van írva, még nem is királyként, csak gondolkozott a földön uralkodó hát dolgokkal kapcsolatban, nevezetesen királyokról szól. Felolvasom ezt a Zsoltárt, és aztán egy kicsit megnézzük, hogy miről is ír. Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nekik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondta nekem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom neked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. És biztos meséltem már nektek ezt, de a Dávidka, amikor beszélgetünk, nagyon mély gondolatokat szokott előhozni, és egész pici korától van egy kérdés, ami mindig újra meg újra előkerül benne. És azt kérdezi, hogy miért lett Sátán gonosz? Miért lett Sátán gonosszá? És ez a kérdés mindig előjön, és ez nagyon hasonló, mint amit itt a Dávid kérdez, egy ilyen retorikai kérdése, egy ugye nem tudja megválaszolni ő sem, de ez a kérdés, és igazából ez pont ezzel kapcsolatos kérdés, hogy miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek. A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Hogy miért van az, hogy a népek forronganak, és a legkülönbözőbb módozatokat találják ki az emberek arra, hogy Isten től elforduljanak, hogy Isten ellen cselekedjenek. És lehet, hogy ez elsőre nem így tűnik nekünk, de hogyha valaki tanulmányozza a történelmet, megnézzük a világunkat ma, figyeljetek engem, milyen felháborít az, ami mondjuk akár a szomszédos országokban zajlik most, tehát konkrétan Ukrajnában, mert fel vannak az emberek buzdítva egymás ellen, hogy megöljék egymást. Gondoljatok bele, hogy ez honnan jön. Nem a békesség fejedelmétől jön ez, hanem vannak kavarva a népek arra, hogy egymást megöljék. És dühösködnek a pogányok. Lehet, hogy ők úgy gondolják, hogy egymás ellen, de igazából ki az, akinek az a terve, hogy az emberek éljenek és bővölködjenek? Ez Isten, igaz? És kinek a terve az, hogy háborúk legyenek, és az emberek egymást megöljék? Ez nem az ő terve, ez az ő terve ellenében megy. Igaz, és én nem vagyok pacifista, most nem azért mondom, de tudjuk jól, hogy az Úr Jézus Krisztus a János 10-ben azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy én vagyok a jópásztor, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek az emberek. Ezért jött ő. És utána mondja, hogy van a másik, aki pedig azért jön Sátán, hogy ő jön, raboljon és pusztítson. És az ő akarata uralkodik az emberek között akkor, amikor háborúk vannak. És az emberek egymást írtják. És ez semmilyen szín alatt nem igazolható egyik oldalról sem. Semmilyen szín alatt nem igazolható. És bocsánat, hogyha most így például politikai dolgokba megyek bele, de a föld királyai fenekednek a felkent ellen, a Istennek a végzései ellen. És nagyon sokszor történik ez. Történelmet, hogyha tanulmányozza valaki, hogy föl vannak kavarva egymás ellen emberek, de végül mind a kettő elveszik. Senkinek nem lesz igaza, úgymond. Mind a kettő elveszik. És valaki a háttérben áll, és ott a nevető harmadik. Valaki háttérben a nevető harmadik. Nem tudom, hogy ezt tudjátok, de a második világháborút ugyanazok pénzelték mind a két oldalon. És gondoljuk azt, hogy, és most mondom, tényleg nem akarok mélyen ezekbe belemenni, de fel voltak kavarva a népek, és fenekednek a népek, de végül is ezek mind Isten ellen mennek, ezek a dolgok. Ezek mind arra mutatnak, hogy az emberek nem akarnak Istennel egyetérteni, hanem valaki mással. És ezek hiába valóságok. Ugye itt azt mondja, hogy dühösködnek, gondolnak hiába valóságot a népek. Amikor az emberek követik a saját szívük vágyait, vagy akár érdekeket követnek, amik úgy tűnik, hogy megigazolható, hogy miért érdeke valakinek valami, és utána követik ezeket a dolgokat, végül hiába valóság lesz belőle. Azért, mert nem Isten mércéhez szabják magukat az emberek ilyenkor, hanem azt mondják, hogy az én értékem fölírja a te érdekeidet. És ugye harcolnak érvényesülésért, vagy nem tudom, nyersanyagokért a világban a népek. Most a népekről beszél itt ugye a Dávid, de igazából utána szól a királyokhoz. És azt mondja, hogy a királyok azok, akik ezeket csinálják, azok a vezetők, az uralkodók, akik előtérbe helyeznek olyan érdekeket, amik felülírják a másik ember érdekeit. És utána jön a harc és a háború. Ez áll a hátterében, és ezek egyébként mind Isten végzései ellen irányulnak egy idő után. És erről beszél, azt mondja, hogy felkerekednek a fejedelmek, együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. És tényleg nem akarok megint mélyen ebbe bele bonyolódni. De tudjátok, hogy sokan beszélnek arról, hogy hú, hát vannak emberek, akik ilyen összeesküvés elméletekben hisznek, hogy ez az egész hülyeség úgy, ahogy van. Miért lenne hülyeség az, hogy emberek összeszövetkeznek egymás ellen, és végeredményben Isten ellen? Ez Sátán szívében levő gondolat, amit az emberek beelültet, és ezt gyakorlatban megteszik. És ezt csak azért mondom, mert tudom, hogy van olyan terv, amiről írnak, amiben benne van az első, második világháborúnak, mik voltak a céljai, és miket értek el ezekkel. És elérték, végigmentek azokon a lépéseken. És a harmadik világháborút elhozzák, és annak is végigmennek a lépésén. De csak azért említem ezt nektek, mert a végeredménye, a végcélja az egésznek, ami ott le van írva, az az, hogy nem az Úr Jézus Krisztus van fölemelve, hanem a kereszténységet is el akarja tenni így az útból, ez az új erő, meg az istentelenséget is. És azt mondja, hogy az igazi világosságot elhozza az emberek közé. Az igazi világosságot. De tudjátok, hogy ki a világ világossága? Az Úr Jézus Krisztus. És ott le van vezetve, hogy miért rakják össze a dolgokat úgy, hogy világháború legyen, és mi legyen a végkifejlete. És a végkifejlete az, hogy az igazi világosságot elhozzák az emberekhez. Ami nem az Úr Jézus Krisztus. És csak ezért hoztam ezt a dolgot, és tényleg nem akarok belebonyolódni ebbe a témába. De a föld királyai fenekednek az ő felkentje ellen. Isten felkentje az ő Krisztusa ellen. Krisztus az felkentet jelent, igaz? Az ellen, aki uralkodni fog végső soron. Akit Isten jelölt ki erre. És ezért vannak harcok a világban, ezért van háborúság, ezért nem tud megnyugodni egyszerűen ez a világ, mert nem akarják Krisztust. És hogyha erre akartok bizonyítékot, nézzétek meg, hogy őt hogy ölték meg. Igaz? Felfoghatatlan számunkra igazából, és ezt a Dávidkának is ezt mondom, amikor kérdezi, hogy miért lett Sátán gonoszszá. Tudod, hogy itt van egy rejtély. Mert miért? Miért lett ő gonoszá? Miért kavarodnak föl az emberek, amikor Jézus neve hangzik el? Miért van, hogy nem Buddha nevével káromkodnak, meg Mohamed nevével káromkodnak az emberek? Igaz? Az ő nevét mocskolják, amikor káromkodnak az emberek. Nagyon sokszor. Jézus személye az, akit nem tud elfogadni ez a világ. És azért, mert ő az, akit Isten választott ki az uralomra. És figyeljetek, ez a Zsoltár erről szól, és azt mondja, hogy ezek a népek, vagy ezek a vezetők nem akarják Krisztust elfogadni, nem akarják Isten rendjét elfogadni, nem akarják az ő gondolatait elfogadni, hanem úgy állítják be, hogy Isten az, aki meg akarja őket kötözni valamiféle rendszabályokkal, vagy ilyesmi. És erről beszél a harmadik vers, azt mondja, hogy szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Jó, lehet, hogy most nagyon előre szaladtam, de úgy néz ki ez a Zsoltár, hogy először Dávid felteszi a kérdést, hogy miért dühöskednek a pogányok, meg miért történik ez a világban, a fejedelmek miért tanácskoznak, és miért hoznak olyan végzést, ami a felkent ellen megy, az Úr ellen, és az ő felkentje ellen, és utána ez a harmadik vers, ez pedig azt mutatja be, hogy mit mondanak ezek a királyok, meg uralkodók maguk között. Hogy azt mondják, hogy szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Kinek a bilincseiről beszélnek szerintetek? Isten a Szent Háromságban, az Atya és a Fiú végzései ellen beszélnek. És az, hogy szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le az ő kötelékeiket. Tudjátok, az istentelen emberek, meg ez a világ úgy akarja beállítani a kereszténységet, hogy mi Olyan rendszabályokat akarunk hozni, amik megkötözik az emberek szabadságát, amik megkötözik az embereket. És így mutatják be Istent, így van Isten bemutatva, hogy ő valaki, aki el akarja venni az emberek szabadságát, meg akarja őket kötözni, és nem ad szabadságot. És ezt le kell rázni, ezt az igát. És így van az ateizmusban, látjátok, tudjátok a propagandát, ami volt. Tehát, hogy Isten úgy van beállítva, mint egy ilyen ítélkező valaki, aki meg akarja kötözni a te életedet, nem akarja, hogy te szabad legyél. És ezzel szemben pedig fel kell állni, és fel kell lázadni. Ugye, és ezt mondja ez a világ Istennek a végzéseivel kapcsolatban, Krisztussal kapcsolatban, hogy ő meg akar bennünket kötözni. A Párhegyi Feri bácsit hallgattuk, amikor főiskolás voltam, és ő mondta ezt, hogy szerintetek ki az, aki jobban szereti az embereket? Aki egy szakadék szélére föltesz egy korlátot, vagy aki lebontja azt a korlátot? Melyik ember az, aki jobban szereti az embertársait? Aki oda, ahol veszély van, oda fölállít egy korlátot, vagy az, aki lerombolja? És ugye ez, hogy Isten csak oda tesz korlátokat, vagy határvonalakat, ahol az bennünket védelmez. Pont a mi védelmünkre teszi oda azokat a korlátokat. De az emberiség az le akarja szaggatni ezeket a bilincseket, úgymond ez bilincseknek éli meg az ő szabadságának az elvételének éli meg, hogy Isten tett egy korlátot. És nézzetek körül a világban, tényleg a napi hírekben ugye lehet ezt hallani, hogy Sátán elérte azt, hogy az emberek nyíltan az isteni rendet, az teljesen ízekre szedik. Tehát már nem tudjuk, hogy van-e különbség férfi meg nő között, nem merik kimondani a korrektül beszélő emberek, hogy Isten tette ugye a világ rendjének az alapjává az ember szabad akaratát, nem fölkavarták a világot úgy, hogy elvették az emberek szabad akaratát valamilyen módon. Akkor a családnak a szentsége, és amit mondtam, ugye a nemek közötti határvonalak, ezt is összekutyulták. Akkor a nemzeteknek az uralma, az, hogy az emberek nemzetekben éljenek, ez is össze van zavarva. És igazából végső soron tényleg minden olyan határvonalat, amit Isten oda tett azért, hogy azok között jól érezzük magunkat, és életünk legyen, és bővölködjünk, ezeket elvették. És azt mondták, hogy ez egy békjó, erre nincs szükségünk. Nekünk erre nincs szükségünk. És dobjuk le magunkról a köteleiket. Ez az emberiségnek az útja igazából Sátán hatására. Emlékeztek, hogy a kertben Isten adott határokat, hogy mi az, amit lehet enni, meg mi az, amit nem lehet enni. Igaz? Egy fáról nem szabadott venni, egyetlen egy fáról. És Sátán elérte azt, hogy az az egyetlen egy, amit nem szabadott, azt akarja az ember. És elmozdította azt a határt. És ennek lett az eredménye az, hogy az emberiség ma nem tud uralkodni azon a földön, amit Isten nekünk adott arra, hogy uralkodjunk rajta. Az uralkodók úgy akarnak uralkodni, hogy nem veszik figyelembe Istennek az útmutatásait. És nagyon érdekes, mert az uralkodással kapcsolatban, ugye Dávid király lett később, és ő értette ezeket az elveket, de az uralkodással kapcsolatban minden uralom Istentől adatott, minden hatalom Istentől adatott ebben a világban. Minden uralkodó, aki uralkodik, Isten adott neki hatalmat. Csak az történik az uralkodókkal, és ugye hozzájuk szól majd ez a Zsoltár, hogy bitorolják a hatalmat egy idő után. Tehát, hogy nem megfelelően élnek a hatalmukkal. És emlékeztek, mikor az Úr Jézus ott állt Pilátussal szembe, Pilátus volt az? Pilátus az ember, az mondta neki ugye, hogy nem, nincs neked semmilyen hatalmad, hanem úgy kaptad volna. És nem vonta kétségbe, hogy Isten adta a hatalmat Pilátusnak. De nem jól élt a hatalmával, mert nem a megfelelő ítéletet hozta Jézus Krisztussal kapcsolatban. Beállt a sorba Pilátus is, és azt mondta, hogy igaz, hogy nem tett semmi olyat, amiért el kéne őt ítélni, de én mégis elítélem. Ugye? Hogy az ember nem tud jól élni a hatalmával, mert elveszi azokat a határvonalakat, amiket Isten adott, És utána átjátsza a hatalmat az ördög kezére. Mert nem tud senki Isten szerint való módon járni, hogyha nem az ő határai között él. És az ördög ezt kihasználja. Úgyhogy, hát ez egy ilyen pár gondolat ezzel kapcsolatban, ahogyan mi emberként lázadunk Isten ellen. Ahogy ezt mondjuk, hogy szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magukról köteleiket. Hogy az emberi szívben ott van ez, hogy azt feltételezi, hogy Isten azért ad egy korlátot, mert igazából nem a legjobbat akarja, hanem valamitől meg akar engem vonni, valamit meg akar tőlem vonni, amire egyébként nekem nagyon nagy szükségem lenne. És holott pont az ellenkezője az igaz. Igaz, hogy egy szerető Isten oda tette azt a korlátot, hogy megvédjen engem valamitől, ami az én káromra lesz. Az ellenség meg röhög, és azt mondja, hogy vedd el onnan nyugodtan, na majd akkor én megyek, és jól szét tudlak szaggatni téged. És ezt játsza az ördög az emberiséggel az Édenkerttől fogva egészen a mai napig. És ott vannak az uralkodók, és kapnak Istentől hatalmat, amivel élhetnének megfelelő módon, de ehelyett fellázadnak az ellen, akitől kapták. És ezt mondják, hogy dobjuk le magunkról a köteleiket. De figyeljetek, mi erre Istennek a válasza? Mi erre Istennek a válasza? És ez a Zsoltár tényleg ámulatos módon így bemutatja nekünk Isten szívét. Azt mondja, hogy az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Ne gondoljátok, hogy Isten henceg, vagy itt arról lenne szó, hogy így rossz szándékból teszi ezt. De igazából Istent nem mozdítja ki az ő hatalmából semmi, amit az emberek tesznek vagy gondolnak. Ő az ő trónján ül, és onnan uralkodik. És amikor az emberek megpróbálják ugye a lehető, tőlük tehető legtöbbet megtenni azért, hogy Istent eltegyék a lábaló, kitegyék a képből, emlékeztek a Bábel tornyánál, hogy mi történt. Istennek csak egy szavába került, és összezavarodott a nyelvük, és nem tudták megépíteni azt a tornyot. Vagy amikor a zsidókat ki akarták írtani, ugye, és Hámán fölállította az akasztófát Márdokeus számára, és Eszter királynő bement a királyhoz, és az az ember, a Hámán, aki felállította azt az akasztófát, ő maga lett arra fölakasztva. Hogy egy perc elég volt arra, hogy megforduljanak az események, és Isten uralkodott-e fölött a gonoszság fölött. Vagy ott volt a kereszt, igaz? És a keresztnél az Úr Jézus Krisztust kivégezték, és Sátán azt hitte, hogy elérte a célját, és most végre ugye el lett hallgattatva ez a hang, Isten hangja a világban, és ehelyett az lett, hogy megszületett a gyülekezet. A feltámadott Úr feltámadt a halálból, és azt mondja, hogy a pokol kapui nem vesznek rajta diadalmat a gyülekezeten, az egyházon, a feltámadott Krisztusnak a dicsőséges testén. És emlékeztek, hogy utána egyháztörténelem leírja, hogy hányszor próbálták megállítani Isten munkáját, és Isten pont az ellenkezőjére fordította ezt. Hogy megpróbálták megölni a mártírokat, hogy elhallgattassák őket, és éppen ez adott a legnagyobb növekedést a gyülekezetnek. Tehát Isten nevet az emberek lázadásán, vagy ezeken a mesterkedéseken, amivel megpróbálják őt sarokba szorítani, vagy legyőzni, mert nem lehet legyőzni. És itt azt mondja, hogy nevet, de azért mondom, hogy ne gondoljuk, hogy Isten cinikus, mert én emlékszem, hogy az Úr Jézusról azt olvassuk, hogy amikor megállt Jeruzsálem fölött, mielőtt végleg ugye eltették őt lábalól, legalábbis azt gondolták, hogy most megölik, sírt Jeruzsálem fölött. Emlékeztek erre? Hogy sírt Jeruzsálem fölött, és azt mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam összegyűjteni te gyermekeidet, mint ahogy a kotlós összegyűjti a szárnya alá, de ti nem akartátok. És most eljön az a pillanat, amikor kövön nem marad a városban, és üresen marad a házatok. És mondta, hogy sírtak fölötte az asszonyok, és mondta nekik, hogy ne engem sírassatok, hanem magatokat sírassátok. Mert tudta, hogy eljön el fog jönni az ítélet amiatt, amit tettek. És azért mondom, hogy az ő Isten nevetése, az nem egy cinikus nevetés a fölött, hogy ó, ti nem tudtok semmi, hanem Ez egyszerűen csak az, hogy ő az ön mindenhatóságában tudja, hogy semmit nem fog érni az, amit az ember összetákol. Az a terv, az sehova nem fog jutni, hanem ő fog diadalt aratni. És utána azt mondja, hogy szól nekik haragjában, és megrettenti őket. Gerjedelmű, ugye ez ilyen fölhevült állapot, föl van ingerelve Isten, és mérgében mond dolgot, és azt mondja, hogy figyeljetek, ez a kinyilatkoztatás, én kentem fel az én királyomat a Sionon. És ez nagyon érdekes, mert múlt időben beszél egy olyan dologról, aminek egyébként a mai napig nem láttuk még a megvalósulását itt a világban. De Isten sok ilyen kijelentést tesz, mert ő az időn kívül létezik. Igaz? Isten az időn kívül létezik, és onnan ő meghozott egy végzést, és ez csak időkérdése, hogy mi is meglátjuk ennek a valóságát. Egyetlen egy király van. Emlékeztek, hogy azt mondja az írás, hogy a Jézus nevére minden térd meg fog hajolni, mennyeieké, föld alatt valóké, minden térd. Földieké és föld alatt valóké, igen. Minden térd meg fog hajolni. Egyetlen egy király van. Nincsen más uralom ezen a földön, amelyik megmaradhat. Az övé marad meg. És hasonló a Jelenések könyve elején, emlékeztek, amikor azt is mondja, hogy a bárány meg lett tölve a világ teremtése előtt. Tehát Isten olyan dolgokról beszél, amik az ő örök végzései, amik végbe fognak menni itt a történelembe, de nála olyan, mintha már megtörtént volna. Senki nem tudja megváltoztatni, ezek a végzések megállnak. És ezt itt kinyilvánítja, ezt mondja, kikiáltja. Én kentem fel az én királyomat a Sionon. Az a király, az az egyetlen uralkodó az én szent hegyemen. És aztán, tehát először láttuk, hogy Dávid beszél, ugye, utána beszéltek az uralkodók, a földnek a királyai, utána az Úr beszélt, aki megcsúfolja őket, és aztán most beszél a fiú. És azt mondja, 7. versben, mert emlékeztek, hogy mondtuk, hogy itt van a Szent Háromság egyébként ebben a Zsoltárban, azt mondja, hogy törvényül hirdetem, az Úr mondta nekem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom neked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Lehet, hogy ez a 10. vers már nem az, amit ő mond. De itt pedig az Úr maga, az Úr Jézus Krisztus maga beszél arról, a végzésről, amit az Atya megtett. És azt mondja, hogy törvényül hirdetem. Ez olyan, mint amikor a király tényleg kihirdeti, hogy most mi a helyzet. Ő az, aki megmondja. És így mondja, hogy az Úr mondta nekem. Én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged, kér tőled, és odaadom neked a pogányokat örökségül. Tehát, hogy az Úr Jézus Krisztus is ebben a Zsoltárban, ő maga kihirdeti az ő királyságát, hogy ezt Istentől vette, Istentől kapta, és az Úr mondta neki, hogy kérje a pogányokat, és neki adja őket. Emlékeztek, hogy Sátán is odajött, és megkísértette az Úr Jézus Krisztust, és mondta, hogy ő neked adom ennek a földnek a királyságait, kérje, amit csak akarsz, csak imádj engem. És Jézus nem kérdőjelezte meg az ő hatalmát sem, mert neki adhatta volna, mert tudja, hogy e pillanatban az ő hatalmában állnak. De ő nem tőle kérte a királyságokat, hanem az Atyától. Igaz? És az Atya az, aki neki adja az uralmat. Amikor itt volt a földön az Úr Jézus Krisztus, akkor is úgy volt, hogy azt olvassuk, hogy semmit nem tett a maga akaratából, hanem mindent az atyával egy hullámhosszon cselekedett. Az Atyától fogadta el az ő tekintélyét. És egyébként ezért van, hogy tehát az Úr Jézus Krisztus nem a saját maga jogán uralkodik ezen a földön, hanem adatott neki az örökkévaló Atyától ez a jog az uralomra. És ezt látjuk itt, hogy ezt mondja neki az Úr, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Ez egyetlen teremtményre sem igaz, hogy Isten nemzette, hanem csak az Úr Jézus Krisztusra. Ő az egyszülött fiú. Emlékeztek, hogy az egyszülött fiú, ez erről szól. Isten maga a fiúban. Mi teremtmények vagyunk, az angyali világ az teremtményekből áll, a királyok teremtmények, de itt az egyszülött fiúról van szó, és azt mondja neki Isten, hogy ma nemzettelek téged. Ez megint egy rejtély, amit nem tudunk pontosan végig kibontani, meg nem is akarok én most neki kezdeni se, de a Szent Háromságban ugye ott van az Atya és a Fiú, és az Atya és a Fiú között van ez a kapcsolat, hogy ő nemzette a Fiút. Összetöröd őket vasvesszővel, széjjel zúzod őket, mint a cserépedényt, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a királysága az ugye ilyen lesz, nem lesz appelláta vele szemben. Tehát nem fog tudni senki fölállni, amikor ő megalapítja az országát ebben a világban, ez az 1000 éves uralkodás idejében, amiről itt szó van, ez arról szól, az ő királysága. Emlékeztek, hogy vannak olyan írásrészek, amik arról beszélnek, hogy a kardokból kapákat csinálnak, és mik voltak ezek? Nem emlékszem a másikra, de lényeg, hogy békességnek a királysága lesz, de azért lesz békesség, mert egyetlen egy hatalom lesz, ami megmondja, hogy mi fog történni. És ez lesz az ő hatalma. És minden ellenállást csírájában el fog folytani. Mondjuk gondoljunk bele így, hogy egy tökéletes kormányzás, egy tökéletes király, egy tökéletes bíró, aki nagyon jól tudja, hogy mi van az emberek szívében, és abban a pillanatban, amikor kimondja az ítéletet, nincs miért ez ellen appellálni, mert teljesen tökéletesen látja az igazságot. És én így értem ezt, hogy összetöri, szétzúzza őket, mint a cserépedény, hogy minden ellenállást le fog akkor törni, amikor megjelenik a Földön, másodszor dicsőségben. Ott olvasunk, hogy ott lesz egy nagy ütközet, de utána nem lesz ellenállás egészen addig a pontig, amíg Sátánt újra el nem engedik, ami ez megint csak le van írva, hogy 1000 évig azért lesz nyugalom a Földön, mert nem lesz, aki fölkavarja a népeket. De amint őt újra elengedik, megint föl fogja kavarni a népeket, és lesznek olyanok, akik megint azt fogják mondani, hogy de miért kell ezt így, meg úgy, meg miért kellene nekünk ez a király, nekünk más kell. És aztán az ellenás le lesz törve, de 1000 évig tökéletes uralom lesz, és nem lesz miért fölemelni senkinek a szavát. De ez intés is, tehát ugye az, hogy miért mennél ellene a tökéletes jónak? Miért akarnál te valami mást? És itt az intés a 10. versben, és ez pedig lehet, hogy a Szent Szellemnek a hangja, lehet, hogy így érthetjük. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái, szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Hát legyetek eszes, legyen eszetek, ne menjetek fejjel a falnak. Itt van a király, aki amit kimond, az úgy van, és egyébként jogosan mondja. És hogyha te ellene mondasz, akkor ezzel magadnak teszel kárt. És ezért mondja, hogy legyetek eszesek, okuljatok. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Isten tisztelni kell. Nem kicsinyeljük le az ő hatalmát, meg az ő mindenhatóságát annak ellenére, hogy jó, ugye, vagy azért, mert jó. Nem fogunk könnyedén bánni ővele azért, mert jó, meg kegyelmes. Nem fogunk megszokottak lenni az ő jelenlétében, hanem reszketünk, és úgy örvendezünk. Én nem tudom elképzelni Isten dicsőségét és hatalmát egyébként, amit meg fog mutatni abban a királyságban. De ezért mondja is int is, hogy szolgáljuk félelemmel és örüljünk reszketéssel, hogy ne vegyük félváról, hogy mi vele vagyunk kapcsolatban, hanem szolgáljuk őt félelemmel. Nem állati rettegéssel, hanem olyan, mint amikor valaki, tudjátok, hogy ha elmegy mellettem egy mozdony, azzal azért én óvatos vagyok, nem, Nem veszem könnyedén, igaz, hogy ott egy mozdony megy el, mit tudom én, 100 km/h sebességgel. Hogy így van, hogy Isten jelenlétét, az ő fenségét nem veszük félváról. És ez megint egy olyan dolog, amit tudjátok, az emberiség jelentős része ma ezt hülyeségnek tartja. Azt hiszik, hogy Isten olyan, mint mi vagyunk. Ő is csak egy ember, vagy valami ilyesmi. Úgy gondolkoznak Istenről, mint egy emberről, és vitába akarnak vele szállni, és be akarják bizonyítani a saját igazukat. Istennel szembe. Hogy lehetséges ez? Isten fensége, az ő végzései, amikről itt olvastunk, az ő uralma, az megfellebezhetetlen. Úgyhogy ezt mondja a Szent Szellem, hogy szolgáljátok őt félelemmel, örüljetek reszketéssel, csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjon, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Na és ez megint ugye hallatlanság a mai világban, hogy tekintélye van Istennek, hogy megmondja, hogy mi hogy legyen, és aztán úgy is kell lennie. Egy szavam nem lehet azzal kapcsolatban? Tudjátok, és a saját gonoszságunk miatt van ez a kérdés bennünk. Mert mi visszaélnénk a hatalmunkkal. Ha mi csináljuk ezt, ugye az nyilván, ha egy ember teszi, visszaélünk a hatalmunkkal. De Isten egyetlen egy percre se soha nem ért vissza a hatalmával. Soha. De ettől függetlenül nagyon fontos, hogy neki tekintélye legyen, hogy tiszteljük őt, és ezt mondja a Szent Szellem, hogy csókoljátok a fiút. Ez nem azt jelenti, hogy egy ilyen érzelmes módon csókoljuk őt, tehát itt, amiről szó van, hanem ez a behódolásnak a jele. Tudjátok, mint ahogy a pápa kezét megcsókolják, de nem támogatom a pápa kezének a csókolgatását, nem, vagy bárkinek a kezének, de a fiút igen. A fiút igen. Hogy add meg neki a tiszteletet, és mutasd meg, hogy az övé az uralom. Ennek a jele a csók. És utána látod is, hogy a következménye az, hogyha ez nem így van, akkor megharagszik, azt mondja, hogy meg ne haragudjon, és el ne vesszetek az úton. Nem vicc a király ellen menni. Nem vicc bármit ő ellene tenni. Felgerjed a haragja. Viszont, nézd meg, és itt a vége, boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. Aki oda menekül az ő oltalmába, az Úr Jézus Krisztusnak az oltalmába, az az ember boldog. És csak az jut eszembe erről, tudjátok, hogy tényleg mindig, amikor erről gondolkozom, Isten tekintélyéről, vagy az Úr Jézus Krisztus tekintélyéről, az ő hatalmáról. Gondoljatok arra, hogy ő azt mondta, hogy vegyétek magatokra, jöjjetek én hozzám, minnyáján, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. És tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám könnyű és gyönyörűséges. Hogy Isten, amikor int bennünket, és mondja, hogy így tedd, vagy ezt tedd, az nem egy nehéz iga rajtad, hanem ez egy könnyű iga. Az, hogy örömmel egyetérthetek Istennel, örömmel adhatok igazat neki, és az nekem lesz jó. Nekem lesz jó, és ezért bátorít Jézus, és mondja azt, hogy jöjjetek hozzám, ha megvagytok terhelve, mert én nem olyan igát rakok rád, amit neked nehéz elhordozni, hanem pont olyat, ami könnyű és gyönyörűséges. És erre biztat itt, ugye, és boldogok mindazok, akik az ő oltalmába szaladnak, akik oda mennek hozzá. Ezt találtuk mi meg az Úr Jézus Krisztusban, igaz? Ezért vagyunk az ő közelében, ezért szeretünk vele lenni, mert ő az ő tekintélyét arra használja, hogy bennünket megvédelmezzen. Még önmagunk ellen is. Hogy még a saját gonosz természetünk ellen is megvédelmezzen. Amikor valaki... És tényleg most így az alkalmazásra áttérve, és aztán be is fejezem a prédikálást. De amikor valaki nem tudja elfogadni az Úr Jézus Krisztus tekintélyét, az ember nem tudja elfogadni az ő szeretetét sem. És hogyha nem fogadjuk el az ő szeretetét, akkor nem tudja fölépíteni a lelkünket. És hogyha nem tudja fölépíteni a mi lelkünket, akkor olyan kutakat fogunk keresni, olyan vízforrásokat, amik nem tartják a vizet, és amik bennünket csak bele sodornak az ellenség kezébe. Ezért mondta az Úr Jézus, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. De ott van az ellenség, és az megteszi időről időre, újra meg újra, amikor nem maradunk Krisztus oltalmában, amikor nem ő vele járunk, hogy öljön, raboljon és pusztítson. És ez történik az életünkben. De el kell fogadnunk Isten tekintélyét, mert hogyha nem, akkor az ő szeretetét se tudjuk elfogadni. És ez egy nagyon fontos lecke. Értek? Isten királyságát, az Úr Jézus Krisztusnak a királyságát el kell, hogy fogadjuk. Emlékeztek, hogy Péter mondja, hogy Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Mondjuk mi is sokszor ezt, hogy Uram, inkább ne uralkodj, vagy inkább ne legyél az életemben, mert én bűnös ember vagyok, de ez a saját büszkeségem mondatja velem. Mert nem akarok meghódolni, nem akarok úgy ott maradni. Vagy Péter volt később is, ugye emlékeztek, mondja, hogy az Úr Jézus mondja, hogy oké, engedd, hogy megmossam a lábadat. És Péter mondja, hogy az én lábamat ugyan soha nem mosott te meg. Mit képzelsz te? Én majd jobban tudom, hogy mit kell csinálni. És az Úr azt mondja, hogy ha nem mosom meg a lábadat, akkor semmi közöd nincsen hozzám. És az ő királyi tekintélyét gyakorolta. De emlékeztek, hogy az Úr Jézus mondta, hogy ne úgy legyen közöttetek, mint a pogányok között, ahol a királyok hatalmaskodnak rajtuk, hanem szolgáltok egymás felé. És ő ezt tette, amikor megmosta a lábát Péternek, ezzel az ő királyi hatalmát gyakorolta fölötte. És Péternek alá kellett vetnie magát ennek. Mondhatta volna, de hát én nem is vagyok piszkos, igaz? És akkor nem mossa meg. És erre mondta az Úr Jézus, hogy ha nem moslak meg, akkor semmi közöd nincsen hozzám, akkor nem tudlak megtisztítani, akkor te megmaradsz a bűneidben, akkor te elveszel. És Péter azt mondta, hogy akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet is, meg mindenemet mossál meg, teljesen mossál meg, akkor meghódolok ezelőtt a tekintély előtt. Értek? Minket azért zavar a tekintély kérdése, mert büszkék vagyunk. És ez belénk van, ez a régi természetünk, a büszkeségünk. De ennek a természetnek ki kell menni az ablakon, mert Isten szeretetből bánt el a régi természetünkkel. Szeretetből tette meg azt, hogy az Úr Jézus Krisztus meghaljon ezzel a természettel a kereszten. Elvegye az ítéletet azon a természeten. De ha Isten végrehajtotta az ítéletet a régi természetünkön, a lázadó természetünkön, akkor nekünk nem kell abban élni többet. És igazából most alkalmazásként mondom, hogy nekünk is itt a figyelmeztetés a mindennapjainkban, hogy csókoljuk a fiút, hogy hozzájöjjünk, hogy őt fogadjuk el az életünk fölött, az ő uralmát. És értsük meg, hogy amiket ő tanít nekünk, azokra szükségünk van. Nem attól lesz jobb az életem, hogy én mindent megtehetek úgy, ahogy én gondolom. Hanem minél inkább megértem az ő akaratát, annál szabadabb leszek. Isten az, aki megszabadít. Az Úr az, aki megszabadít. Az a neve, hogy szabadító. Mi meg azt hiszük, hogy ő akar kötelékbe vinni bennünket. Ez nem így van. Ezért vetjük alá magunkat a tanításának, ezért folyamodunk hozzá, maradunk az ő oltalmában, és megértjük azt, hogy ha ezt nem tesszük meg, akkor elveszünk. És ez az ő uralma a mi életünkben, ez az ő királysága. Isten ezért szólít fel erre. És ez a Zsoltár tényleg így összefoglalásképpen, ugye ezért mutatja meg, hogy ki az Úr Jézus Krisztus. És nem ámulatos, ugye, hogy az egész Szent Háromság megszólal benne, az ember, aki megkérdezi, hogy miért van ez az egész kavalkád a világban, és miért mennek Isten ellen az emberek, és utána megértjük, hogy a Szent Szellem pedig von bennünket oda az ő jelenlétébe, von bennünket hozzá, és egyébként ott a figyelmeztetés, hogyha nem megyünk hozzá, akkor elveszünk. Nincsen másik lehetőség, mert nincsen másik hatalom, ami meg fog állni, csak az övé. És egyébként ez meg jó hír nekünk, nem? Tehát, hogy ki fog teljesedni az ő uralma, el fog jönni az ő királysága, ahogy imádkozunk, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ez meg fog történni, Isten örök végzése meg fog történni, de már mai nap megtörténhet a mi saját lelkünkben, amikor alávetjük magunkat az ő uralmának. És tudom, hogy mindannyiunknak küzdelem a büszkeségünk miatt, de olyan jó tudni, amit az Úr Jézus mondott, hogy az ő igája könnyű és gyönyörűséges. Hogy igazából, amikor kapitulálunk, az a számunkra a legjobb. A legjobb. Mert akkor az ő élete bennünk ki tud teljesedni. És igazából életünk lesz, és bővölködni fogunk, úgy, ahogy ő ígérte. Amen. Amen. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, a te uralmadat, köszönjük neked ezt a Zsoltárt, hogy te intesz bennünket, hogy jöjjünk a te közeledbe, hogy kapituláljunk előtted, hogy tőled fogadjunk el, hogy te legyél az, aki meghatározó az életünkben. És te látod, Uram, hogy mennyi minden vesz bennünket körül, ami mind ellened hangolja a szívünket, és te látod ezt a világot, Uram, ahogyan a vesztébe rohan. És taníts bennünket, és segíts nekünk, hogy legyünk így a te felkiáltó jeleid, vagy jelző tábláid ebben a világban, hogy hol van az igazi élet, hogy megtalálják az emberek benned, és hogy jöjjenek ők is a te közeledbe, Uram. És én nem tudom, hogy mikor teljesített ki a te munkádat tényleg ezzel a királysággal kapcsolatban itt a földön. De várjuk ezt a pillanatot, Uram, várjuk a te országodat, várjuk a te uralmadat, hogy kiteljesedjen, és megértjük azt, Uram, hogy mi az, ami történik. Annak ellenére, hogy nem tudunk egyetérteni vele semmilyen szinten. Úgy, ahogy a saját szívünkben levő lázadással se tudunk egyetérteni, mert igazából ellenmegy az életnek. És taníts bennünket ezért, te adj felismerést, Uram, hogy mit jelent téged imádni, mit jelent előtted megalázkodni, mit jelent te tőled életet elfogadni, hogy életünk lehessen valóban is bővölködni tudjunk. Amen.